Rádió Egyetem. Marosán György előadását közvetítjük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. Az előadás címe Etnocentrizmus, rasszizmus és identitás kérdések.
Szabadkoztam már, hogy ugye sokszor az, hogy milyen sorrendben fogom mondani, ezek persze egymásra épülnek, de van, amikor éppen azon a héten, egyébként ilyeneket is fogok kérdeni, jártak-e moziba, mi volt, vagy valami ilyesmi, mert időközönként kifejezetten érdekes és jó filmek szoktak születni. Tehát az elmúlt héten két érdekes cikket olvastam, és akkor azért gondoltam, hogy magát a témát előveszem, de egyébként még ez a téma elő fog jönni. Nekem azért volt ez egy különös élmény, mert egyébként a Külker Főiskola könyvtárában találtam meg Magyar Pszichológiai Szemle. Tanácsom, időközönként menjenek könyvtárba, és ezeket nézegessék meg. Magyar Pszichológiai Szemle, és ott jelent meg egy cikk. A nemzettel való azonosulás magyar kérdőíve. Ez a címe. Zseniális jó a cikk. Mindjárt egy picit belefogok, egy picit részletesebben fogom ismertetni, de kifejezetten olyan, amit önök már el tudnak olvasni, el tudnak gondolkodni. A rossz példát is adja, mielőtt eljöttem volna, akkor fejeztem be a cikket erről, de az csak egy ilyen népszabadság véleményrovatban, hogy aztán megjelenik-e, az egy külön kérdés. Oda, és a dolog azért volt érdekes, mert létrehoznak, és erről fogunk majd beszélni, egy olyan kérdőívrendszert, egyébként rendkívül egyszerű, mindjárt fogom mutatni, hogy fölmérni mindenkinek a magyarságát, mennyire vagy magyar, némi túlzása, sőt, adott esetben egy számmal el tudom ezt látni, és akkor ebből nagyon érdekes következtetéseket lehet levonni. Én arra futtatom ki, hogy ugye a Szabadságtéren fölállítottak egy szobrot, hogy milyen érdekes, hogy ez mennyire ellentétes véleményeket vált ki, és keressük ennek az okát. Részben erre a kutatásra vezethető vissza, csak röviden mondom. Az egyik ilyen érdekes gondolat az, hogy a nemzettel való azonosulásnak tulajdonképpen két érdekes eleme van. Ez az egyik, ami a nemzethez köt, ez a kötődés, pontosabban a nemzethez való viszonyodnak van egy olyan dimenziója, hogy kötődés, ami valamiféle érzelmi, pozitív érzelmi kapcsolat, a másik, ez érdekes, glorifikáció, aminek kapcsán a nemzetet, vagy bármelyik csoportot, amihez tartozol, tehát hogy is mondjam, a maga a szó kifejezi, feldicséred, eleve arról indul ki, hogy ez az én csoportom a legjobb, legerkölcsösebb, legokosabb, stb. És ez mind a kettő van. És tulajdonképpen a kérdőív arra alkalmas, hogy magát, aki most ezt megcsinálta, meg tudjuk állapítani, hogy hány pont a kötődés, hány pont a glorifikáció a magyarsághoz való kapcsolatában. De ez ott lesz érdekes, hogy másként viszonyul sok mindenhez ez a kettő. És ők arra futtatják ki, egy ilyen kísérletet is elvégeznek, fantasztikus, érdekes, hogy aki kötődik, tehát akinek a viszonyát alapvetően a kötődés határozza meg, az számára elfogadni, hogy a magyarság, vagy az a csoport, egyébként nem véletlen, ez külön érdekes dolog, ugye szeretem megnézni a cikkeket, a cikkből lehet látni, hogy ki az, aki a kutatásokat elvégezte. Ez egy hölgy volt, aki izraeli, aki egyébként pont a izraeli-palesztin kérdés kapcsán kezdte ezeket elemezni. Mondom, tehát, hogyha kötődés a kapcsolatod, akkor hajlandó vagy elismerni, hogy hát az én csoportom, az hibákat követ el, bűnöket követhet el, stb. Ha glorifikáció, alapvetően glorifikáció szemszögből nézed, akkor ezt nem vagy hajlandó, meghallani sem vagy hajlandó, akkor olyan kognitív stratégiákat kezdesz el alkalmazni, ami megmagyarázza, miért volt nekünk igazunk, azokat, akikkel ezt vagy azt csináltuk, azok megérdemelték, és így tovább. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy jaj, de érdekes. Van egy ilyen kérdőív, tehát nagyon sokat vitatkozunk, én is olvasom itt-ott-amot, nagyon sok szót használunk, kifejezést, ahol egymást, hogy is mondjam, címkézzük, de nagyon kevesen figyeltek, persze nem vagyok fair, mert ugye a cikk az egy hónapon belül jelent meg, vagy két héten belül jelent meg. Ez nem nagyon mennek neki emberek megérteni, hogy miért van ez, miért van az, hogy aki glorifikálóan nézi a, lehet ez angol, francia, zsidó vagy magyar, az azt, aki kötődésként kapcsolódik ehhez, igyekszik kiraknia a nemzetből. Az nem igazi. Pont. Ezzel csak azt, ez egy fantasztikus, érdekes dolog, biztatom, érdemes megnézni, és akkor mondom a másik cikket, és innen rögtön megyünk majd a témára rá. Ezt viszont a CEU-ban, ahova járok, oda jár a Science. A Science az egy tipikus alapkutató cikk, ami érdekes, hogy az elmúlt időszakban egyre több ilyen alapkutató. Itt van ez a Rokász nevezetű hölgy, aki nem tudom, a Jeruzsálemi Egyetemen tanít, és ők kezdték ezt el kutatni. Itt van a nemzethez való viszony két dimenziója. Egy nagyon egyszerű kérdője van, mivel a magyarok nézik a dolgokat, és ezt akartam mondani. A legutóbbi szeptember 14-i Science-ben jelent meg egy nagyon érdekes kutatás, még többször fogok szerintem róla beszélni, ez a Morality in Everyday Life. A kutatás egyebek mellett azért érdekes, mert biztos hallottak Csíkszentmihályi Mihályról. Még én is fogok, boldogság, stb. A Csíkszentmihályinak, amivel ő az első kutatásait végezte, szerintem most már vagy 3 évtizeddel ezelőtt, volt egy nagyon érdekes módszere. A módszer az volt, hogy az emberek kaptak egy ilyen csipogót, és akkor az volt a feladatuk, hogy amikor az megszólalt véletlenszerűen, akkor le kellett írni, mit csinálsz, hogy érzed magad. Hogy most éppen ebédet főzök, házas életet élek, vagy bármi, kertet rendezek, és mennyire érzem jól magam, tévét nézek. Ez a kutatás azért volt érdekes, mert az erkölcsről általában hogyan szoktunk beszélni. Fogok róla beszélni, lehet, hogy a következő órákon jön ez elő, hogy vagy a filozófusok mit gondolnak erről a kérdésről. Vagy, és ez most már egyre gyakoribb, szerintem szerdán fogok a Marosán Bence helyett, aki a fiatalabbik gyerekem, és valami előadást kell tartani, én fogom helyette megtartani a filozófiát a Külke Főiskolán, és arról fogok beszélni, hogy kitalálnak érdekes, kimódolt történeteket. Nem tudom, hallottak-e trolleology. Ha beírják a Google-ba azt, hogy trolleology, akkor kijönnek azok a kísérletek, hogy te állsz egy elszabadult villamosnál, előtted ott van 5 ember, aki most rögtön keresztül fogsz menni, nincs más lehetőséged, mint esetleg elfordítani a váltót, de ott is áll egy ember, a kérdés az, hogy elfordítod-e a kart, vagy nem csinálsz semmit. Ez egy picit ilyen kimódolt dolog, de egyébként ez komolyan nagyon sokakkal meg szokták csinálni, ennél még bonyolultabb az, vagy picit olyan keményebb, hogy látod, hogy elszabadult itt egy villamos, ott el fogja ütni azt a nem tudom hány embert, te itt állsz egy felüljárón, melletted ott van egy ismeretlen nagy darab ember, lelököd-e őt? Mert hogyha lelököd, ő leesik, a villamos neki megy, őt elnyomja, de a többi 5 ember életben marad. Most löksz, vagy nem löksz? Ezt most csak azért mondtam, előjön majd ez a történet még, hogy ezek kimódolt történetek. Ebben a kísérletben, amit csináltak, egy sokkal egyszerűbb a dolog. Mindenkinek ugye mobiltelefon. Időközönként megszólalt a mobiltelefon, és arra kellett válaszolni. Te csináltál valami erkölcsös dolgot, vagy valami erkölcstelent, veled történt-e, veled csináltak valami erkölcsöset vagy erkölcstelent, te tanúja voltál-e ennek, 3, valamilyen értelemben kapcsolatba kerültél olyan akciókkal itt most, ami erkölcsre morális vagy amorális cselekedet volt, sőt, ezt azt hiszem le kellett írni akkor mobiltelefonon, a Twitterben, vagy mit tudom én miben, hogy ez éppen mi volt. Miért érdekes ez? Mert ez a kutatás azzal foglalkozott, hogy mindennapi életben hogyan találkozunk ezekkel a dolgokkal. Hosszan beszéltem erről, most akkor az egészet lezárom, mert nem erről akarok beszélni. Az érdekes az volt ennek egy része, és erre még vissza fogunk térni, hogy ezekből a kutatásokból az derül ki, hogy van 8 morális alapérték. Ez a 8 morális alapérték, ami tehát ilyen kísérletekben följön, ez a ne árts, ne légy igazságtalan, légy lojális a csoporthoz, tiszteld a tekintélyt, tart tiszteletben a szentséget, ne korlátozd a szabadságot, légy becsületes, önfegyelem. Az érdekes az, hogy a ne árts, vagy segíts másoknak. Ez mindenkiben megvan, és ennek van a fősúlya. De, és elmondom, mi az érdekes, hogy a liberális beállítódású embereknek elsősorban az egyenlőség, a szabadság és a becsületességet értékelik magasabbra. A konzervatívok viszont a csoportlojalitást, a tekinték vezető tekintélykövetését és a szentség tiszteletét. Ez most nekünk azért érdekes, most az én cikkemben, amit a Népszabiba írtam, hogy ez magyarázza egy picit, hogy azok, akik a nemzetet glorifikációs, akiknek ebben a kérdőjében a glorifikációs száma magas, azok általában konzervatívok, és azok számára, hogy is mondjam, ez a meghatározó, ennek alapján ítélnek dolgokat, és majdnem emiatt nem nagyon tudja megérteni a liberálist. Tehát nem tudja megérteni azt, hogyan lehet, hogy valaki a saját nemzetet valamilyen kérdésben elítéli, bűnösnek tartja, és mégis, most idézőjelben magyar. Pont. Vissza fogunk erre még térni, én most csak a következőt akarom maguknak mondani. Fantasztikus, érdekes kísérletek születtek, és ezekről próbáljuk majd beszámolni az elmúlt 10 évben. Tele van ilyenekkel, amik túllépnek azon, hogy elvileg mi minden lehet, ami túl van azon, hogy a egyik vagy másik filozófus ezeket a dolgokat hogy csinálta, amiről régen gondolatkísérletekként beszéltek a filozófusok, vagy bárki, azokat mind el tudott, meghökkentően meg tudod csinálni. Ugye bele tudsz látni az agyába, az agynak melyik része villog, amikor ezt vagy azt vagy amazt csinálja. Pont. De mindez a bevezető akart volna lenni, és akkor most jön. Etnocentrizmusról akarok beszélni a mai órán. Hallottak-e már a pirézekről? Van, aki hallott, valaki nem. A kérdés, ez mindig úgy vetődik fel, már legalább 15 éve kezdik kérdezni azt, hogy hogyan viszonyulsz idézőjelbe idegenekhez, másokhoz, nem magyarokhoz. Na most, ami a határon túli magyarokat, románokat, oroszokat, kínaiakat, de ugyanígy zsidókat, ezeket meg azokat érinti, illeti, ezekkel kapcsolatban lehet, hogy vannak tapasztalatok, bár ugye erről szól a vicc, hogy nem tudom, nem kell ahhoz valahol sok zsidónak lenni, hogy antiszemitizmus legyen, ez most csak egy szokásos viccre utalok, bocsánat, de pirézek nem léteznek. Ez egy kitalált, azt hiszem a Csepeli György találta ki, és mi az érdekes, amikor megkérdezed, hogy szereted-e a pirézeket? Akarod-e, hogy a lányoddal együtt járjon? Akarsz-e ilyen szomszédot, aki piréz? Mit mondanak az emberek? Hát azt nem. Szóval azt azért nem. Pirézeket nem. Most azt mondom, hogy ez egy érdekes dolog. Nulladik változatban, ha azt mondod, hogy arab, akkor van valami elképzelésed róla. Román. Hát akkor igen, az ott valaki, és hogy nem akarod, roma. Na de piréz. Ez egy érdekes jelenség, ami azt mutatja, hogy pusztán azért, mert még nem találkoztam vele, idegennek hangzik, már fenntartásaim vannak. Etnocentrizmus. Magát a kifejezést egy Sumner nevezetű amerikai pszichológus, érdekes mondom, majdnem 100 éve találta ki magát a fogalmat, és a fogalom nagyon egyszerű, arra utal, hogy a sajátokhoz, a saját csoport iránti lojalitás van, és az idegen csoportoknak a lebecsülése. Tehát ott vagyunk 1900-ban Amerikában, és teljesen egyértelmű ez a dolog, mint jelenséget akkor azonosították, és utána tulajdonképpen viszonylag hamar világossá vált, hogy az emberek fölnövekedve folyamatosan jutnak el majd oda, hogy És ezt meg tudom állapítani, amikor az unokáimat láttam a fölcseperedésüket, hogy az első fél évben mindenkire mosolyog, majd, amikor egyszer csak egy éves lesz, vagy ilyesmi lesz, rájön, hogy valakitől félni kell, van akitől meg nem kell félni. Egyszerűen ez a természetes, és amikor elérjük a negyedik, ötödik évet, megtanulja, hogy a világot két egymástól eltérő csoportra osszuk, van, akiben bízhatunk, akinek segíteni kell, és van egy olyan része, akiktől tartani kell. Az etnocentrikus szindróma, ez tehát arra a reakcióra utal, hogy a mieinkhez feltétlenül, ezt látni fogjuk segítőkészséggel, másokhoz pedig eleve gyanakodva és bizalmatlanul közeledünk. A probléma, amiről beszélek, erről az elmúlt, hát már több mint fél évszázadon keresztül egy csomó kísérlet volt. Csak megkérdezem, pontosabban rákérdezek egyikre, másikra, hogy most a Hamilton törvényről kevésbé fogok beszélni. A Teufel minimális csoportközi helyzet. Hallottak-e róla? Mondom, a minimális csoportközi helyzet kísérlet azért volt érdekes, mert a legtöbb szociálpszichológiai könyvben leírják. Ha valakit érdekel, megnézi, a lényege a következő. Abból indulunk ki, van egy falu, és ott vannak magyarok, mondjuk, és romák. Ez már önmagában egy rossz megfogalmazás volt, de mindegy, ez a két csoport. És az ember abból indul ki, hogy az élethelyzet meghatározza azért a viszonyukat, és ez konfliktusos. De a kérdés, mi van akkor, hogyha ez a különbségtétel, ez abszolút lényegtelen dologra vonatkozik? Tehát amikor magyar, roma, vagy bármi ilyesmi, zsidó, arab, akik együtt élnek, film, ajami, nem tudom, látták-e, a saját főiskolámon tartok egy olyan tárgyat, hogy civilizációk és világvallások, és a hallgatóknak döntően van egy másik tárgy is, politikai eszme történet, de itt filmeket kell megnézni. Ütközések című filmet látták-e? Meg kell nézni, Ajami szintén egy, ez egy izraeli film volt, ami mutatja, hogy egy közösség ott élnek együtt, és hogy mennyire más típusú életet élnek, és ez meghatározza az életüket. De, hogy visszautaljak erre. Itt a minimális csoportközi helyzet arra utal, amikor véletlenszerűen jön létre a csoport. Véletlenszerűen szólnak abban az értelmében, megkérdeznek embereket, hogy melyik festő tetszik neked jobban, a Kandinsky vagy a Klee, és akkor az egyik rész ad neki, ezt tetszik, azt tetszik, majd lehetőség van arra, hogy szétosztál valami pénzt, és érdekes módon hajlan többet fogsz adni azoknak, akik ugyanazt mondták, amit te, és mint azoknak, akik mást mondtak. Holott, tehát erre ment ki, lényegtelen. Vagyis különös módon az etnocentrikus szindróma valami olyasmi, és ez már evolúciós, hogy is mondjam, gyökerekre utal, hogy nem fontos, hogy ez egy lényeges dolog legyen. Te rögtön, hogy is mondjam, bekattansz, és e szerint ítélsz. Azóta nagyon sok ilyen kísérletet elvégeztek, most nem készültem föl teljesen, de egy hónapon belül olvastam a Science-ben egy hasonló cikket, aminek az volt a lényege. Most nagyon sok ilyen kísérlet van, hogy számítógép előtt valami feladatot meg kell oldani, és a társaság egyik részének olyan t-shirtje volt, amin egy itt ilyen kör volt, a másiknak meg olyan, ahol háromszög volt. És már lehet látni, hogy pusztán ettől, hogy ugyanaz van az én t-shirtem, mint a többiekén, vagy más van, másként ítélem meg a csoport teljesítményét. A lényeg, ezt akarom csak mondani, hogy ez az etnocentrikus szindróma, ez olyan, hogy nem kell nagyon lényeges különbségnek lenni a két csoport között, nem fontos, hogy ez az én életem szempontjából valami nagyon lényeges legyen, véletlenszerűen, és mégis működik. A második, megint csak azt kérdezem, és nézzék el nekem, hogy ilyeneket kérdezek mindig, hogy hallottak-e róla, olvasták-e? A Teufel kutatás egy picit, azt nem mondom, hogy ezoterikus, de egy picit talán szárazabb. Ez a Robert Scaife kísérlet, ez zseniális. Ennek most már lassanként több mint 50 éve, ez a Muzaraf Sharif, ja ott van 40-54, cserkésztábor Amerikában. Középosztálybeli fiatalok, 10-12 évesek, akik betódulnak mindent, mind fehér középosztálybeli gyerek, viszonylag normális családi körülmények között, nyári tábor, elhelyezik őket két barakba, és ugye önmagában megvizsgálják, hogy hogyan alakul ki a csoport. És nagyon szépen leírják, hogy hogyan formálódik ki, hogyan alakul ki az, hogy ki lesz a főnök, ki a kevésbé főnök, mit csinálnak azzal, aki főnök akar lenni, de visszanyomják őt, tehát ez nagyon érdekes, majd bevisznek a rendszerbe konfliktust. Azt hiszem, az egyik nagyon egyszerű a megoldás, az egyik barak egyszer korábban megy kajálni, és fölkajálja a másik baraknak a süteményeit, és akkor így rögtön bevitték a konfliktust, és lehet látni, hogy a konfliktus hogyan mérgesedik el. A lényeg, megint csak olyasmiről van szó, hogy nem nagyon lényeges dologról van szó, hogy melyik barakban lakunk, de a barakokban kialakul, hogy minek nevezzük magunkat, kialakul, hogy milyenek lesznek a zászlóink, és így tovább, és amikor elszabadul a pokol a két csapat között, akkor elkezdődik, hogy a másik csoport zászlaját letépik, elégetik, tehát mint a társadalomban. Hogy az elején arról van szó, hogy amikor versengenek, akkor a saját csapatot biztatják, majd amikor elszabadul a pokol, akkor elkezdik a másik csapatot szidni. Tehát ez a Roberts kép kísérlet, ez erről szólt, ennek több menete volt, nagyon érdekesen készítették el. Én most csak azt a részét emelem még maguknak ki, hogy ja igen, csoportidentitás, mi bátrak, kemények, becsületesek, ők disznók, szemetek, hazugok, képtelenekké válnak arra, hogy teszem, az távolugró verseny van, ahol az ember azt mondaná, hogy teljesen egyértelmű, innen ugrottál, ide értél el, és mintha a társadalomban volnánk képtelenek pontosan lemérni. Tehát ő a mi, aki a mieink ugranak, azt nagyobbnak látja, aki meg az övék voltak, azt kisebbnek látja. Az érdekes az még, csak itt gyorsan lezárásképpen mondom, amikor nagyon elszabadul a pokol, akkor a pszichológusok azt mondják, hogy jaj, megpróbáljuk a gyerekeket összebékíteni. Az első gondolat, hogy meghívják a környék híres prédikátorát, aki tart egy csodálatos beszédet a gyerekeknek a szeretetről, meg ilyenről. A gyerekek ezt nagyon élvezik, majd amikor mennek le a lépcsőn, arról beszélnek, hogyan kell a másik csapatot lelökni a lépcsőn. Szóval körülbelül ez. Ami segít, egy, a közös ellenség. A másik tábor, egy másik táborból jönnek, és sportverseny van. A közös ellenség összekovácsolja a csapatot. Ezt egyébként, csak úgy mondom maguknak, ezt minden politikus tudja, egy picit ezért szeretnék a politikusok, különösen akkor, hogyha bajok vannak, fölmutatni egy közös ellenséget. Amikor közös ellenség van, akkor nincs duma, akkor beállok én is a sorba. Most, hogy erről beszélek, ebben a kísérletben is volt egy ilyen nagyon jellegzetes momentum. Az egyik csapat kezdett szétesni. És akkor a másik csapat egy ilyen végső, hogy hívják ott, indított támadást ez ellen a csapat ellen, és ennek hatására a csapat újra összeállt. Tehát amikor támadás van, akkor összeállnak. Ami segít, a közös munka. Ez véletlenül adódott, közösen kellett kihúzni a kocsit a árokból, meg ilyesmi van. Most csak annyit akarok mondani, gyönyörűen lehetett látni, hogy megint csak véletlenszerűen kialakulnak ezek a csapatok, mindegyiknek kialakul a saját identitása, ennek megfelelően szimbólumok és sok minden más, és miután megint csak nincs alapja a dolognak, tehát nem arról volt szó, aztán csináltak ilyet, hogy ezek akár máshonnan más fekete, fehér, vagy bármi lett volna, tehát ilyen nincs, és mégis kialakul ez, és nagyon éles. Erről többet fogok beszélni, altruista büntetéses játékok. Hivatkoztam maguknak ez az Ütközések című filmre. Aki nem látta, ha van lehetősége, nézze meg. Nagyon jó film. Amerikai film egyébként. Szerintem még Oscart is kapott, bár nem úgy indították az egészet. A másik az amerikai történet. Ez az amerikai történet a következőre vonatkozik, aztán ezt végigmondom, valamennyire próbálom. 1990-es évek elején történt New Yorkban egy nagyon különös történet, ami, miután el fogom mesélni, eszükbe jut, hogy ez rendszeresen megtörténik Amerikában legutoljára most ez a Ferguson. A történet New Yorkban a következő volt. Este, éjszaka rendőrök megállítottak egy kocsit, igazoltatták a vezetőt, aki történetesen egy fiatal, vagy 30-40 év körüli fekete fiatalember volt, majd egy pillanatban a rendőrök szinte szitává lőtték a srácot. Abban a hiszemben, hogy az pisztolyához akar nyúlni, stb. Valami ilyesmi. És akkor ez amerikaiakat rettenetesen megrázta. Zárójel. Nem tudom, a múlt héten említettem-e maguknak, hogy láttam a Ítélet Magyarországon című filmet. Érdemes megnézni. Ugye ez a roma gyilkosságokról szólt. Itt most azt akarom mondani, hogy Amerikában, ahol azért a rasszizmusnak van, hogy is mondjam, múltja, amikor egy ilyen történik, akkor egész Amerika, mint hogy utána a történetekben volt, Magyarországon ehhez képest ez az egész roma gyilkosság olyan csendben múlt el. A lényeg, hogy az amerikaiak elkezdték ezt a kérdést elemezni. És nagyon fontos egyébként sok esetben, hogy amikor elkezdik elemezni, akkor nem csak arról van szó, hogy erről írogatnak, hanem jön a tudomány. A tudomány a következő kísérletet gondolta ki. Képzeljenek el egy ilyen embernagyságú képernyőt, a feladat a következő, kapsz a kezedbe egy ilyen pisztolyszerű valamit, a feladat az, sötét van, bizonytalanság van, megjelenik valaki a képernyőn, döntsd el, lősz-e, vagy kérdezel. Tehát itt állok, sötét van, hirtelen fölvillan a kép, zajok itt meg onnan, és akkor el kell ezt döntened. Mi a tapasztalat? Ha fehér kezében van a pisztoly, és fehér jelenik meg, kérdez. Ha fehér kezében van a pisztoly, és fekete jelenik meg, lő. Ha fekete kezében van a pisztoly, és fehér jelenik meg, akkor is kérdez. Ha fekete jelenik meg, általában lő. Ez egy elgondolk. Ez a kísérlet. És akkor innen szűrik azt le, hogy az emberek, amikor bizonytalan helyzet van, akkor nehezen kiszámítható, hogy fog reagálni, de ez a reakció általában más, mint amikor normál körülmények között megkérdezik, hogy mit tennél akkor, ha bizonytalanság és föltűnik, és akkor az ember valami okosat válaszol, hogy hát megkérdezném, meggondolnám, stb. Amikor ilyen a helyzet, akkor általában nem ezt csinálják. Mondom a következő történetet, hogy mi minden van. A Népszabiban olvastam szerintem nagyjából 4 évvel ezelőtt ezt a bizonyos K. Wolf nevezetű sztorit. A sztori a következő. Szovjetunió szétesik, és Szovjetunióból áttelepülnek Németországba. Szovjetuniónak volt egy olyan része, ahol ilyen németek laktak valahol a Volga környékén, és ezek most átkerülnek Németországba, az Egyesült Németországba. A fiatal srácnak kábítószer probléma, alkoholizmus, munkanélküli, stb. És egy összetűzésbe kerül egy egyiptomi nővel, aki a gyerekét megy sétáltatni a játszótérre, és rászól erre a Wolfgára, hogy adja át a pintát a gyereknek. Az meg elkezd vele kiabálni, hogy te rohadt arab, terrorista lesz mindegyik őtökből, az ilyeneket ki kéne utasítani Németországból, valami ilyesmi. A nő ezen földühödik, följelenti a fickót, bírósági tárgyalás. Majd a bírósági tárgyalásra a Wolfgá bevisz egy kést, és a nőt a szószoros értelemben lemészárolja, aki egyébként 6 hónapos terhes. Hát ez már önmagában, bocsánat, egy felfoghatatlan történet, képzeljék el, bíróság, és a németeket az döbbenti meg, hogy képzeljék el ezt a zűrzavart, beront egy rendőr, és a rendőr a nőnek a férjére, aki egyiptomi, arra akar rálőni, vagy azt hiszem rá is lő. És az emberek azt kérdezik, hogy akkor nyilván ez a rendőr rasszista. Ez a Wolfgá. És akkor innen viszem tovább, nem tudom, emlékeznek-e még a Zimmermann történetre. Amerika, kisváros, éjszaka, megy haza ez a Zimmermann nevezetű pacák, összeszólalkozik, ketten vannak, semmit nem tudunk, összeszólalkozik egy fiatal, azt hiszem Trevor Martinnak hívják, fekete sráccal, a Zimmermannba belerugnak, lehet tudni, a Trevor Martint meg lelövi. Ahogy hívják a Ferguson, nagyjából ugyanez a történet, ami most van. A lényeg bizonytalanság, nem lehet tudni, mi van, és többnyire haláleset van ott. Ugye, bocsánat, a Ferguson esetben is arról van szó, hogy a fickót majdnem le van mézve. Azóta is megy a történet a Ferguson, hogy most nem tudom, a rendőr még mindig nincs bíróság előtt, meg ilyesmi. És akkor mondom, mert ugye ez néhány megrázó történet volt, mondom a tudománynak a válaszát erre, nem tudom, hallották-e, implicit asszociációs teszt. Ha Google-ba beírják azt, hogy implicit asszociációs teszt, akkor erre kijön a következő történet. Egy bizonyos Anthony Greenwald, elég őt beírni, kijön egy csomó cikk erről, egy szokásos pszichológiai kísérlet. A kísérlet a következő van. Abból indul ki, hogy gyorsabban tudunk kapcsolatot, tehát amikor arról van szó, hogy kapcsoljon össze fogalmakat, ha a fogalmak egymással összekapcsolhatók, gondoljanak, szoktam példáként mondani, Magyarország és Svájc, puszta és glecser. Tehát a Magyarországgal a puszta szó kapcsolható össze. Svájccal meg a glecser. Magyarországgal a glecser nem jól. Tehát amikor ilyet lát, akkor ez lassabb lesz. Tehát a lényeg az, csinálnak olyat, hogy egyik oldalon van egyik fogalom, másik oldalon a másik fogalomsor, és ezeket kell összekapcsolgatni. És amik egymással úgy érzed, hogy közelebb állnak, természetesen adódik, azt könnyebben tudod megcsinálni. Na most ez a bizonyos Anthony Greenwald találta ki, majd a következőt csináltam. Ugye az egyik oldalon vannak fehér, tipikus fehér és tipikus színes nevek. A másik oldalon pedig kedvező és kevésbé kedvező fogalmak. Ugye az Anthony Greenwald, olvastam egy ilyen cikkét, és ez tényleg érdekes, ahol elmondja, hogy ő önmagát egy tipikus, sőt, még csak nem is tipikus, szélsőségesen liberálisnak tartja, akitől mindenféle ilyen rasszizmus távol van, és el sem képzelhető. És mégis, mi a lényeg? Könnyebben kapcsolja össze a George-ot a kellemes, szép dolgokkal, mint az Alonzóval, illetve az Alonzót könnyebben a ördög és a méreg szavakkal. Mit jelent ez? Az implicit asszociációs tesznek az a lényege, nincs időd megfontolni. Nem tudod végig gondolni, hogy ebben a helyzetben mi is a politikailag korrekt válasz. Nincs erre időd, gyorsan kell csinálni. És egyszer csak mindenkiből kijön az ösztönös rasszista. Ez egy érdekes dolog. Tehát ez arra utal mindannyian, önök is, én is, ösztönösen rasszisták vagyunk. Addig, amíg a körülmények viszonylag normálisak, amíg van idő megfontolni, ez nem jelent problémát. Akkor elnyomod, megmondod magamnak, Gyurika, ne hülyéskedj, hát ez is egy rendes ember, és így tovább, most mit kapod föl a vizet, stb. A baj mindig akkor van, amikor egyszer csak a körülmények rendezetlenek. És csak mondom, akkor egyszer csak mindenkiből kijön ez. Ez egyébként azért tartozik ide, és ez az érdekes, mert ha azt kérdezik, hogy ez miért van, ez valószínű, illetve biztosnak mondható, ez egy evolúciós program. Volt egy korszaka az ember evolúciójának, amikor ez egy fontos dolog volt, amikor nem mérlegelsz, hanem rögtön. Így vagy úgy kell reagálni, és akkor alakult ez a dolog ki. Most olvastam valamikor, ugye a Ferguson esetében, Amerikában háromszor akkora esélye van egy feketének, hogy lelője egy rendőr, mint egy fehérnek. Ugye etnocentrikus szindróma. Vannak, csak végigmondom, vannak örökletes elemei, és vannak, amelyek a szocializáció során kapod meg. Vannak konkrét élettapasztalathoz kötött dolgok, És vannak, amihez nem is feltétlenül kell, ugye mutattam maguknak, nem is feltétlenül kell konkrét élettapasztalat, hanem bizonyos fajta különbség beélesíti és kiváltja ezeket. Általános emberi jelenség, tehát minden társadalomban, ahol amit egyszerűen csak ismerünk, és visszakövetkeztethetünk, hogy a múltban ez még inkább igaz volt, létezik. Némileg a etnocentrikus szindróma enyhíthető, betáplálsz objektív információkat, általában lappang, és bizonyos élethelyzetek életre hívják. Ez a bizonyos kollektív identitásoknak, mint látni fogjuk, erről többször vissza fogok még térni, megvan a maguk evolúciója, az emberi válás során egyre magasabb lépcsőre lépünk, és hogyha múlt órán beszéltem erről a bizonyos matrioska modellről, az etnocentrikus szindrómának is megvan ez a fajta matrioska modellje. Többször fogok még hivatkozni rá, hogy bizonyos értelemben ilyen kollektív identitási központként létezik és működik, például a vallás. Annak idején, lehet, hogy már mondtam maguknak, még fizikus voltam, amikor a 70-es évek elején olvastam a Szűcs Jenő nevű magyar történésznek, akinek nagyon fontos könyvei jelentek meg Európa különböző térségeiről, és ebben szerepelt egy mondat, ami engem akkor nagyon megragadott, ami valahogy így szólt: ha 1300-1500 táján a csoport hovatartozás firtató kérdőbet osztottak volna ki az embereknek, nagyon jellegzetes válaszokat kaptak volna. A tipikus felelet, hogy valaki elsősorban a római anyaszentegyház tagja, vagy görög ritusú, vagy mohamedán, másodszorban egy X dominus vazallusa, vagy familiása, bretányi vagy zalai, harmadsorban lovak, polgár vagy paraszt, negyedsorban a francia vagy a magyar korona alattvalója, és ötödsorban egyébként franciául vagy magyarul beszél, ami ugye azért érdekes, és ez fontos lesz nekünk, hogy a 19. század során ennek a sorrendje jelentősen megváltozik. Ha tehát ma megkérdeznek valakit, hogy ki vagy te, akkor általában ugye itt Magyarországon magyarként határozza meg magát, és ennek egy picit az egyik meghatározó eleme, hogy magyarul beszél. Ebben a korban az, hogy te magyarul beszélsz, lényegtelen volt, és egyébként ez egy országban nagyjából így is nézett ki. Egy Kenneth Clark nevezetű pacák, aki a BBC-ben csinált egy nagyon jó műsor civilizációkról, megjelent magyarul is a könyve, én abban olvastam, ezzel összehangzóan, tehát azt az állítást, hogy ha megkérdezik volna a kor átlagemberét, melyik országból való, feltehetően nem értette volna meg, csak azt tudta volna megmondani, melyik püspökséghez tartozik, vagyis identitásában ez a meghatározó. Ezt most csak azért említem tehát meg, identitásokról beszélünk, ahogyan az identitások épülnek föl, és a középkorban az identitásodnak ami kiosztja az egészet, ami meghatározó. Ez a vallásra vonatkozik. Valamikor, ugye néhány ilyen különös idézet következik most, amik ezt a kérdést szerintem nagyon szépen mutatják, nem tudom mennyire hallották. Ugye Montesquieu, hát ugye a 18. században valamikor, előbb vagyok ember és csak utána francia. Ez egy nagyon jellegzetes mondás, ebből valamit levon az, hogy tulajdonképpen a francia nemzet, mint olyan, az a francia forradalom után képződik, de megjelenik ez a gondolat, hogy egy nagyon nagy csoportnak vagyok-e elsősorban tagja, vagy sem. Nem tudom, találkoztak-e már ugye ezzel a vett kifejezéssel, White Anglo-Saxon protestant megfogalmazás. Ugye ez Amerikában volt egy nagyon fontos dolog. 50 évvel ezelőtt a karrierednek ez volt az egyik meghatározó eleme. Ezért volt érdekes, mostanában olvastam egy különös cikket, és abban említik meg, hogy ugye mindenkit meglepett, és az egy fantasztikus nagy dolog volt, amikor az Obama lett az elnök. Miért? Mert fekete ember lett elnök. De ugyanilyen megrázó volt Amerikában, amikor a Kennedy lett az elnök. Miért? Mert ő katolikus volt. És ma már nem értjük. Amerika akkor úgy gondolkodott, na de egy katolikust? És aztán ő lett az elnök, és ez nem probléma. És bocsánat, ez történik most, az Obamával. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy az identitás annak, aminek téged néznek, milyen meghatározó szerepe van. És akkor ide került be, de jön még két vagy három angol idézet, ami nagyon különös. Ez a Lord Tebbit idézet, annak megállapításához, hogy valaki angolnak tekinthető-e, elegendő megtudni, hogy a cricket meccsen kinek drukkol. Aminek ugye egy különös értelme van, mert ugye a cricket az tipikus ilyen angol játék, és akikkel együtt kell játszani, az a pakisztániak, indiaiak, stb. És itt most ez egy picit arra vonatkozik. Ha tehát van valaki, aki Pakisztánból jön, és Angliában él, hogy te angol vagy-e, vagy pakisztáni, az dönti el, hogy amikor az angol csapat játszik a pakisztáni csapattal, akkor te a angoloknak szurkolsz-e, vagy pedig a pakisztániaknak. Ha te Pakisztánból jöttél, Angliában élsz, és az angol csapatnak drukkolsz, akkor te angol vagy. Tehát te Pakisztánból jöttél, és a pakisztáni csapatnak drukkolsz, akkor te pakisztáni vagy. Picit nevetségesnek tűnik, de a dolog valahogy így néz ki. Na most, ami az angolokat illeti, nekem ez a kérdés most, hogy ki az angol? Hogyan fog dönteni? Ez most például a skót népszavazás táján nagyon is előjött. Angol könyvben olvastam, ez egy novellának volt a része, ahol az egyik szereplő fogalmaz így. Olyan, mint Anglia, nincs többé haver. Akiket egyáltalán ismerek, félig arabok, félig pakisztániak, félig jamaikaiak, félig skótok, félig írek, mint ahogy én is félig skót, félig ír vagyok. Akikkel felnőttem, azok feketék, pakisztániak, ázsiaiak, tudj Isten, mifélék voltak. És most mondd meg, ki is vagyok én, és hová tartozom. Nem Jamaikában vagy Angliában születtem, hanem itt. És ez azért érdekes, a Külger főiskolára sokáig járt a European Wall Street Journal, ledobtak ingyen egy ilyen paksamétát, amit a hallgatók elvehettek, most vagy két vagy három éve ezt abba hagyták. Azt én mindig elvettem, mindig volt benne valami érdekes, ott olvastam a következőt. Hát most ennek most már legalább 7 vagy 8 éve volt. Tehát néhány éve végeztek egy angol felmérést, aminek az a lényege, hogy az angol fiatalok egyharmada nem tudta ki az a Winston Churchill, viszont hibátlanul ki tudta egészíteni a hiányzó szót, fat boy, ... kifejezésben. Az újság megjegyzése. A nemzeti identitás alapja a közösen vallott és közösen tudott ismeretek, értékek, szimbólumok múlt. Ezért keresztelik át a hódító seregek az utcákat, nem csak a hódító seregek, az új rezsimek, rombolják le a szobrokat, írják át a történelmet. Ha az angolok kezdik azt gondolni, hogy Winston Churchill és Fatboy Slim azonos értékű, akkor az angol tanárok megteszik Angliával azt, amit 1066 óta egyetlen ellensége sem tudott, és akkor vége Angliának, legalábbis ahogyan arra emlékszünk. Ez azért érdekes, mert, és ez tulajdonképpen azóta is folyamatosan megrázza az angolokat, volt a londoni metró merénylet, ahol akiknek mindegyike angol születésű volt, tehát Angliában született. Most arról cikkeznek, nem tudom, találkoztak-e ezzel, hogy az ISIS-nek nagyon sok fejlett országbeli ember, tehát a fejlett társadalomból mennek oda harcosnak. Azt hiszem a többség nem, de majdnem a fele az, és a muszlim, hogy is mondjam, populációhoz képest sokkal többen jönnek Dániából, Angliából, Amerikából, mint Pakisztánból, vagy bárhonnan, máshonnan. A kérdés az lesz, és igazán ezt járjuk körbe, hogy a túróban van, hogy alakul ki ez a bizonyos kollektív identitás, hogyan lehet embereket erre, vagy arra, vagy amarra átformálni. És akkor még egy dologra hagy hivatkozzam, ami nekem érdekes volt. Nem tudom, hallottak-e Sinkó Ervin nevét, hallották-e? Semmi rettenet nincs. Sinkó Ervin egyébként egy író, magyar író, vagy magyar, nem is tudom, hogy hogyan nevezzem, 1919-es tanácsköztársaságról írt egy nagyon jó könyvet, az a címe, hogy Optimisták. Talán a legjobb könyv, ami arról született, majd ezt a könyvet megpróbálta kiadni, nem sikerült neki, bejárta Európát a tanácskötelesség bukása után, és így jutott el a Szovjetunióba, Romain Rolland tanácsolja neki, menjen el, és majd ott ki fogják adni. Eltölt azt hiszem 2 vagy 3 évet, és hát, hogy is mondjam, szerencséje van, ő el tud menekülni, el tud jönni. A dolog azért érdekes, mert a könyvében elhangzik egy mondat, ő hivatkozik erre, amit egy Iszák Bábel nevezető szovjet író mond róla, akinek egyébként, aki néhány év múlva a táborokban hal meg. Tehát így fogalmaz Iszák Bábel Sinkó Ervinről. Magyarnak lenni már magában szerencsétlenség, de még valahogy megjárja. Magyarnak és zsidónak lenni azonban már egy kicsit több a soknál. Magyarnak, zsidónak és kommunista magyar írónak lenni, ez valóságos perverzitás. De magyarnak, zsidónak, kommunista magyar írónak lenni és hozzá jugoszláv állampolgárnak lenni, ez felülmúlhatatlan. Ez így nézett ki, ez a Sinkó Ervin valamikor a 60-as évek végén jöhetett Magyarországra, mert ugye amikor a szocializmusban egy ideig ugye Jugoszlávia és a Magyarország között a kapcsolat éppenséggel meglehetősen nehéz volt, én most ezt csak azért mutattam be maguknak, mert előjön az identitásoknak különböző szintje. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy mindannyiunknak alapvetően ez a multikulturális identitása van, ha nagyon belemászunk, és a kérdés az, hogy ez a sok identitás együtt tud-e létezni, és akkor bocsánat, még egy megjegyzést, ami ide tartozik, amit nagyon frappánsnak éreztem, de tulajdonképpen a 21. századnak ez a igazán a legnagyobb kérdése. Nem tudom, hallottak-e Kósa Ferencről, magyar filmrendező volt, nagyon jó kis filmeket csinált, Hidegnapokat és sok mást, hogy eláruljam róla, meg magamról valamit. 1990-es években, 90-ben és 91-ben az akkori szocialista párt, ugye a parlamenti választásokon vesztes pártnak a elnökségének a tagjai voltunk, ott ültünk bent, mellettem a Kovács László ült, ott meg a Kósa Ferenc, és ő mesélte el a gyerekéről. A Kósa Ferencnek a felesége japán. És most képzeljék maguk elé a gyereket. Ugye, egy kicsit a japán, meg magyar. És az iskolában a tanítónéni rácsodálkozik erre. És azt mondja a Kósa Bálintnak, hogy akkor te félig japán, félig magyar vagy. Mire a Kósa Bálint azt mondja, nem. Én egyrészt egészen japán. Másrészt egészen magyar vagyok. Csak mondom maguknak, hogy ez egy nagyon frappáns szöveg. Ez egyrészt egészen japán, másrészt egészen magyar, de ez egy kérdéses, hogy ez a dolog működik-e. Azt gondolom, hogy bizonyos körülmények között, normális feltételek között működik. Ez ugyanaz. Lehet-e valaki egyszerre egészen magyar, egészen zsidó, egészen ilyen, egészen olyan? Azt gondolom, hogy megy, bár szeretném elmondani, hogy ezekből mindenféle konfliktusok is lehetnek. A fejlődés során, a társadalmi fejlődés során tulajdonképpen lépünk föl kollektív identitások lépcsőin. Az első szinten tulajdonképpen az identitásunkat a család határozza meg. Picit túlzással használom ezt a tejtestvér vagy vértestvér kifejezést. A nagy család a klánnál jelenik meg a tejtestvér. Az érdekes az, mi a vérszerződés lényege? Hogy egy olyan szimbolikus aktus, amikor a különböző törzsek tagjait testvérét nyilvánítják. Tehát kezeld úgy a másik eddig egyébként idegen, sőt ellenséges törzs tagjait, hogy azok, hogy is mondjam, mintha egy törzsbe tartoznátok, egy családba tartoznátok. Ezért lesz jelentősége, amikor kialakulnak a birodalmak, hogy kialakul az államvallás, a világvallások, amikor, és ugye erre vonatkozott az a idézet, amit a Szűcs Jenő idézet erre vonatkozott, hogy az identitásodat alapvetően a vallás szabja meg. Na most az érdekes az, hogy A 19. században jön létre két újabb ilyen identitás központ, az egyik a nemzet, a másik az osztály. Ugye innen indultunk el a nemzetből, most a szónak abban az értelmében, hogy voltaképpen ügyes kérdőívvel föl tudod tárni, hogy ezek között éppen melyik a meghatározó, és meg tudod nézni, hogy amikor úgy határozod meg magadat, mint magyar, akkor ennek vajon melyik a meghatározó eleme. Ami érdekes, hogy a 20. században emellé fölzárkózik az osztály, aztán ennek a szerepe lecsökken. Megint csak egy példát szeretnék mondani, ez most az apámra vonatkozik, aki egyébként pék volt, és a 30-as években a gazdasági válság idején ő így mondta, valcolt Nyugat-Európában, amikor felszabadult, és volt egy olyan, hogy körbe kellett járni, el kellett menni különböző helyekre dolgozni. A lényeg, valamikor a 30-as évek elején Németországban lemaradt a vonatról, és nem volt pénze. És akkor elmondta, nekem ez volt az érdekes, hogy hova ment, gondoljanak bele maguk, kihez fordulnának, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek, akkor ő nem a követségre ment, hanem a szakszervezethez ment. A szakszervezet szólt neki, hogy igazolja magát. És ő nem a útlevelet vette elő, hanem a szakszervezeti könyvet. Ahol látták, hogy rendesen fizeti a szakszervezeti bélyeget, és akkor neki megadták a segítséget. Ezt most arra hozom föl példának, hogy ő egy olyan generációnak volt a tagja, amikor számára azt gondolom, az, hogy én munkás vagyok, szakszervezeti vagyok, legalábbis összemérhető volt, vagy ha úgy tetszik, fontosabb volt, mint az, hogy magyar vagyok. Ezen most lehet elgondolkodni, hogy ez helyese, nem helyese, én csak azt akarom mondani, hogy ez sokaknál létezett. Utána viszont azért ennek nem, ma éppen arról szoktak beszélni, és ez igaz, hogy az osztály meghatározottság szerepe folyamatosan csökkenni kezd, és így jutunk el tulajdonképpen addig, hogy ugye ez a testvérlészen minden ember, hogy az, hogy az emberiségnek vagy egy tagja, ez vajon a te identitásodat bármilyen értelemben is meghatározza-e. Nagyon érdekes volt az, hogy nagyon sokáig, amikor azt próbáltuk megérteni, hogy vajon a csoport milyen értelemben meghatározó számunkra, miért van az, hogy az emberek a figyelembe veszik azokat a csoportokat, ami körülveszi őket, akkor az első közelítésben olyan modelleket használtak, ami alapvetően az egyénre épített, tehát azt mondta, ha az ember tekintetbe veszi azt, amit a csoport érdekét, azt elsősorban a saját szemszögéből teszi, azért működik együtt a csoportban, mert neki ez az érdeke, tehát mint individuumot próbálták megérteni, a csoport viselkedést az egyén szintjére összpontosítva próbálták megérteni, valamikor a 70-es években alakul ki egy újfajta megközelítés, az elején ugye szó volt már a Teufelről, akik ezt a bizonyos közösségi identitáson, csoportidentitáson nyugvó modellt alakították ki, aminek az volt a lényege, hogy az embernek, ha úgy tetszik, kétféle identitása van. Van egy egyéni, és legalább ilyen fontos az embernek a kollektív identitása, amikor tehát meghatározok azt, hogy ki vagyok én, akkor ebben a csoport, amivel én azonosítom magam, alapvetően befolyásolja a viselkedésemet, és választásaimban az, hogy hogyan viszonyulok más csoportokhoz, alapvetően meg fogja határozni, hogy milyen csoporttal azonosulok elsősorban. Idáig végigmentünk egy gondolatsoron, aminek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy az ember számára, amikor meghatározza önmagát, alapvetően fontossá válik, milyen csoporttal azonosítja magát, és a csoportban hogyan helyezi el magát. A problémát a 20. században és aztán a 20. század végén az jelentette, hogy az ember egyszerre sokféle csoportnak is tagja lehet, és ebből alakul ki egy nagyon különös bizonytalanság. Nem tudom, említettem-e, ugye mindig mondom azokat, láttam egy filmet most, a Üldözött, azt hiszem ez a címe. Most nem tudom, hogy amerikai film, német film, a film arról szólt egyébként, krimi, egy ilyen Le Carré regényből, vagy ő csinálta a forgatókönyvet, Németországban játszódik, ahol titkosszolgálatok, akik a muzulmán közösséget, hogy is mondjam, tartják szemmel, és a hivatalos titkosszolgálat mellett van ott egy ilyen kevésbé hivatalos, de nagyon jól működő társaság, és ők próbálnak beszervezni embereket. A lényeg, hogy szerepel egy fiatalember, aki azt hiszem Ismail Karpovnak hívják, és így is hivatkoznak rá, hogy ugye ez a fiú nem tudja, hogy ő kicsoda, mert a név az részben orosz, részben csecsen, a papa orosz volt, a mama csecsen volt, és ebből mindenféle zűrzavar van. Ezt most csak azért mondom, hogy a 20. század végén válik lényeges problémává, hogy tulajdonképpen ki vagy te, és hogyha meg akarjuk érteni azt, hogy miért mennek el emberek, nem tudom, a fejlett világból, az ISIS-be, vagy az Al-Qaidába, vagy bárhova máshova, akkor pont ezt az identitásválság jelenségével találjuk szembe magunkat. Lehet, hogy egy picit zavaró lesz. Néhány fólián próbáltam leírni, hogy amikor az ember szembe találkozik a társadalomban azzal a jelenséggel, hogy valahol népirtás alakul ki, és egyébként ugye arra kérdezünk rá, hogy ez vajon hogyan lehet. Ha az ember kezdi ezeket elemezni, szinte minden esetben végig tudja követni azt a sort, amin keresztül egy adott közösség eljuthat oda, hogy a közösség egyik része kezdi kiirtani a másikat. Ugye az alapállapot nagyon sok esetben az, és erről beszéltünk idáig, hogy a társadalom eleve különböző kultúrájú, életmódú emberek közösségéből áll, akik többnyire egy helyen laknak, de eltérő életmódot, eltérő gazdaságot követnek, és ebből szinte szükségszerűen adódnak konfliktusok. Ezeket a konfliktusokat egy ideig valamennyire föl tudják oldani. A konfliktusok föloldására a rendelkezésre álló intézményi eszközök adottak, és persze ugyan a konfliktus gondokat jelent a mindennapi életbe, hegedűs a háztetőn. Látták-e? Tehát aki emlékszik, hogy még a bevezető játékban van egy ilyen, hogy mikor arról van szó, hogy lovat adnak el egymásnak, hogy nem volt ezzel semmi baj, és akkor megjelenik ott a ketten, akik vitatkoznak, hogy mit adtál. Ezzel most csak azt akartam mondani, hogy ebben a közösségben tehát vannak folyamatosan viták, de ez eddig nem volt probléma, amikor, inkább ezt akarom mondani, amikor az egyensúly valami miatt megbomlik, gazdasági válság tör ki, politikai változás előszele, a hatalmi elit helyzete megrendül, különösen veszélyesek, és ez lehet, hogy valamikor még elő fog jönni, amikor az adott területen hatalmi vákum keletkezik. Hatalmi vákum valami olyasmi, megrendül az adott állam, az eddigi, hogy is mondjam, ahogyan a problémákat megoldottuk, az most hirtelen valami miatt hatékonyságát veszíti, és amikor hatalmi vákum van, ott nagyon könnyen elszabadul a pokol. Ezt csak azért mondom maguknak, mert az egész 20. század végén igazán ezt lehet látni. Azt szoktuk megkérdezni, miért van az, nem tudom, hogy maguk megkérdezték-e, hogy itt voltak az arab forradalmak, bársonyos, ilyen meg olyan meg amolyan forradalom, milyen narancsforradalom, Ukrajna másút, és miért van az, hogy van egy forradalom, mindenki lelkes, majd egyszer csak az egész valahogy az ellenkezőjébe fordul, még rosszabb lesz a helyzet, mint korábban. Egy picit annak tudható be, hogy hatalmi vákumban, és a hatalmi vákumban egészen más erők kezdenek el működni. A lényeg, hogy az egyensúly valamiképpen megbomlik, és bekövetkezik, hogy az az út, amit eddig követtünk, a mód, ahogyan eddig a problémákat megoldottuk, nem oldható fel, nem oldható meg. A tekintélyek, akikre eddig figyeltünk, és akikről úgy gondoltuk, hogy a segítséget a konfliktusok feloldásához meg fogják adni, nem igazán tudnak útmutatással szolgálni, illetve tulajdonképpen a saját közösség tekintélyei kezdenek a másik csoportra mutatni, és azt mondani, hogy igen, ők tehetnek mindenről, ők lopják el a terményedet, pénzedet, földedet, és így tovább. Amikor idáig eljutottunk, a modern korban egy különösen nehéz, pontosabban egy nagyon nagy hatékonyságú módszer lép be, ez a modern média. A modern média ezeket a nézeteket, a történeteket, amelyek nagyon sok esetben egyáltalán nem biztos, hogy pontosan úgy történtek, felerősíti, eljuttatja mindenkihez, és ennek az lesz az eredménye, hogy úgy prezentálja a társadalom különböző csoportjai számára a másik csoportot, mint amelyik az életedet, az életteredet veszélyezteti. Ekkor már a közösség az egész helyzetet veszélyeztetve látja, és akkor itt utalok az elején, amikor a implicit asszociációs tesztről beszéltem, ugye akkor említettem maguknak meg, hogy ha a körülményeknek a régi rendezettsége megszűnik, akkor egyszer csak előtérbe kerülnek azok a reflexek, amik az evolúció korábbi korszakait idézik, előtérbe kerül az előítélet, előtérbe kerül a rasszizmus és más ilyen típusú reakciók, és minden olyan igyekezetet, ami valamiképpen a helyzet rendezésére szolgál, mindkét csoportnak a vezetői, tekintélyei visszautasítják. Ez az a pillanat, amikor az ideológiai őrök visszautasítják azt a kérdésfelvetést, hogy egyáltalán jogos-e a másik igazságáról beszélni. Megint csak egy, nem tudom, hallották-e a csoportgondolkodás fogalmát. Groupthink. A csoportgondolkodás fogalma, ez valamikor a 60-as években, biztos emlékeznek, volt a disznóöböli amerikai partraszállás. Ez a partraszállás, amire a Kennedy adott utasítást, viszonylag gyorsan, hogy is mondjam, összeomlott, azt hiszem 72 óra alatt. A dolog azért volt érdekes, mert a Kennedy elnök, amikor az egész összeomlott, akkor megkérdezte, hogyan lehettünk mi ilyen ostobák. És akkor elkezdték kutatni, hogy működött, és ugye tudni kell, hogy a Kennedy, hogy is mondjam, stábja az akkori Amerikának a legkiválóbb embereiből állt, és a szociológusokat az lepte meg, hogy még egy ilyen kiváló társaságban is nagyon különös szerepek alakultak ki. Kialakulnak ilyenkor például az ideológiai őrök, akik szólnak annak, aki kérdést akarna föltenni, abban a kérdésben, amit most meséltem maguknak ott a válságstábban, volt egy Dean Rusk nevezetű külügyminiszter, aki többször felszólalt, hogy próbált vitatkozni a Kennedyvel, hogy neki a külügyminisztériumból más adatokat adtak, mint ami a CIA-tól jön. És az, aki rászólt és lehúrogta, az abban az egész társaságból a legokosabb ember volt, a Robert Kennedy, hogy mit okvetetlenkedsz te még mindig, amikor látod, hogy a főnök a döntést meghozta? Vagy hogy merre megy az egész társaság? Ezt most csak azért mondtam el, hogy még egy nagyon intelligens, nagyon okos emberekből álló közösségben is a belső folyamatok olyanok, hogy nagyon nehéz, ezt meg tudják majd, hogyha egyszer elkezdenek dolgozni, milyen nehéz másodszor vagy harmadszor azt mondani az üzletben, vagy bárhol, hogy bocsánat, nekem más a véleményem, én ezt másként látom. Hát még milyen nehéz egy olyan helyzetben, amikor nem ennyire okos emberek, nem ennyire világos a helyzet, és még azt is lehet mondani, hogy nagyon érzékeny témáról van szó. A lényeg, amikor ide eljutottunk, akkor kezd kialakulni a csoporton belül. A vezetőket nem szabad kritizálni. Ha valaki kételkedne a közösség akcióiban, az a tudatos akadályozás. Ha csak több információt kérsz, hogy ez igaz-e, mi bizonyítja ezt, azt is ellenség kezének, a bizalmatlanság jelének tekintik, és könnyen rásütik az egyénre, hogy az ellenséggel paktál. Amikor ide eljut a társadalom, akkor már tulajdonképpen a közvélemény eléggé elő van készítve ahhoz, hogy a másik, azt az ellenséges felet, vagy ellenségesnek tekintett fél ellen valamiféle támadás induljon, tulajdonképpen ekkor már a közösség létében érzi veszélyeztetve magát, és ennek megfelelően a reakciója is ennek fog megfelelni. A másik csoport jellemzésére megjelennek azok a fogalmak, amelyekben a másik csoportot dehumanizálják, a másik csoportot férgeknek, állatoknak vagy ilyeneknek nevezi, aminek ugye mi a lényege, hogy a ne ölj általános, hogy is mondjam, kulturális kódját mintegy feloldják, és éppenséggel kívánatossá teszik a mások elleni erőszakos cselekedetet, és ilyenkor már egy-egy véletlen elegendő ahhoz, hogy elszabaduljon a pokol. Nagyon jellegzetes, én nagyon érdekesnek tartottam ezt valahol olvastam az USA börtönökben a rabok egymás közötti, hogy is mondjam, leszámolása, vagy bűneseteket úgy nevezik a szlogenben no human involved, ami ugye arra utal, hogy nem emberek között volt, valahogy így jellemezték, mintha a rabok, hogy is mondjam, nem volnának emberek. A lényeg, hogy a másik felet dehumanizálják, és ezáltal mintegy előkészítik azt, hogy velük szemben tulajdonképpen bármi megtehető. Ezt szántam volna mára, találkozunk akkor egy hét múlva, és akkor a vallás evolúciós elméletéről fogok beszélni. Azt kérem, hogyha, megint mondom, van olyan téma, ami érdekli magukat, akkor azt mondják el. Ha bármi tanácsuk van, vagy kérésük van, annak próbálok így elébe menni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Elhangzott etnocentrizmus, rasszizmus és identitás kérdések. Marosán György előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. A felvétel 2014. szeptember 29-én készült.